Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit.
Vendégünk Szabó Róbert Csaba, író, forgatókönyvíró, a Látó Szépirodalmi folyóirat szerkesztője, és végül, de nem utolsó sorban, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára. Róbert, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Kezdjük a történeted elején. Meséld el a hallgatóknak, hogy hogyan is néztek ki a te gyermekéveid.
Úgy néztek ki a gyermekévek, hogy én faluról származom, és Szilárdságból. Tehát ugye az, hogy Marosvásáron élek, az számos egyéni döntés eredménye, valahol a véletlen és valahol nagyon tudatos dolog. Na de vissza a gyerekkorhoz, ugye egy faluban nem sok esély, vagy úgy tűnhet, hogy talán nem lehet túl sok esély egy olyan gyereknek, akit érdekel az írás, engem azért nagyon korai gyerekéveimtől érdekelt, amikor már megtanultam írni, már akkor meséket találtam ki, és ezeket leírtam. Valahogy nem tűnik természetesnek, mert ugye azt gondolja az ember, hogy aki ír, akkor az meg is akarja mutatni. Nos, én nem, egyáltalán nem akartam megmutatni senkinek. Volt bennem egy olyan késztetés, nem arra gondoltam, hogy akkor ezt a világ elé akarom tárni, hanem meg akartam tartani magamnak. És rendkívül rosszul esett, amikor a szüleim vagy a nagyszüleim olykor vendégség volt, és előkeresték az én füzetemet, amiről azt gondoltam, hogy az gondosan el van rejtve, és soha senki nem találhatja meg. Nagyon érdekeltek a történetek. Ugye egy elég vallásos családból jövök, ahol ugye, hát legalábbis annyiban vallásos, hogy jártunk templomba a vallásórára, és a leginkább arra emlékszem, hogy ezek a bibliai történetek, amiket felolvasott a tiszteletes úr a templomban, ezek így nagyon hatottak rám. Mondtam, hogy ez nagyon izgalmas világa, a biblia világa, és talán az volt az első, amit nagyon-nagyon olvastam, lapozgattam. Persze az unalmasabb részeket, mint a Bírák könyve, vagy a Mózesnek a negyedik könyve, azok, ahol törvénykezések vannak, azt nem feltétlenül olvastam el, de egyébként az Új Szövetséget, meg a Mózes első kettőt nagyon szerettem. Szóval a falusi világ, ennek mindenféle hátránya, de azért nagyon sok előnye is van. Az ember közel van a természethez, rengeteget lógtunk mezőkön, ugye dolgoztunk is, elég korán már el kellett kezdeni, szóval az állatokkal is elég közeli. Tehát, hogy olyan gyerek voltam, aki ezt test közelből látta, nem állatkertben láttam először farkast például. Szóval ezek ilyen, vagy legalábbis nem úgy. Amire még nagyon emlékszem, hogy a nagymamáim sokat meséltek, tehát az ő meséjük még mielőtt megtanultam volna írni. Szóval valahogy ilyen volt, aztán ötödiktől kaptunk egy nagyon jó magyar tanárt, aki észrevette ezt a íráskészségemet, és onnantól nagyon úgy a fogalmazás órákat például nagyon szerettem, és akkor így mindenféle fogalmazásokat, történeteket találtam ki. És 9-től pedig az irodalmi kreativitás verseny állandó országos szakaszának a résztvevője voltam. Egyszer látódíjat is kaptam, amit később, amikor felvettek a látóhoz, akkor így meglebegtettem a szerkesztők óra előtt, úgyhogy kellett nektek díjazni mondattal. Úgyhogy tényleg úgy volt a gyerekkorom, hogy ugye rengeteget olvastam, és nagyon érdekelt az írás, hogy lassan-lassanként ráébredtem azokra a lehetőségekre, vagy utakra, az írást lehetővé tévő foglalkozás, vagy beleértem azt is, hogy olvasás, vagy irodalmi kreativitás versenyre való járás. Szóval ezeket a foglalkozásokat kerestem, és később egyetemi választás az már úgy történt, hogy akkor a magyar irodalom szellemében választottam egyetemet, a Vabasbolyai Bölcsészkart Kolozsváron.
Miért pont bölcsészkart választottál, hogyha téged az írás érdekel? Miért nem egy kommunikációt, egy újságírást?
Hát mert egyrészt nem újságot akartam írni, hanem én a szép irodalom érdekelt, minden formája. Úgyhogy a versektől a prózáig nem volt ennyire, nem is merült föl, hogy újságírás. Valahogy az életpálya modell nem állt rendelkezésünkre. Ugye falun aztán tényleg nincs újság, ellentétben könyvekkel, ami azért van. Tehát, hogy azért sokkal egyértelmű volt. Olyannyira egyértelmű volt, hogy nem is volt kérdés. És a bölcsészkar az tényleg egy olyan világ, ahol az ember íróként meg tudja találni a helyét. Ugye akkoriban, meg azóta is, meg azelőtt is gondolom, nagy irodalmi élet volt, mozgás, rengeteg irodalmi estet tartottak. Én ugyan országos olimpiákra, meg a korábban is mondott irodalmi kreativitás versenyre is jártam, de és ott találkoztam igazi élő írókkal, de itt Kolozsváron nem csak a klasszikusok játékosokkal, hanem a fiatalokkal is találkoztam, akik nem voltak még befutva, vagy akkor pályájuk elején volt, tehát láttam a pályakezdés pillanatait sok a már azóta befutott írónál, úgyhogy ezek meg rengeteg magyarországi író jött abban az időben Kolozsvárra, úgyhogy ez tényleg nagyon pezsgő irodalmi élet volt, ami mind-mind arra inspirált, és azt a feltevésemet erősítette meg, hogy jó helyen járok, hogyha író akarok lenni.
Kolozsvár és az egyetem után milyen út vezetett Marosvásárhelyre?
Ugye, ahogy vége lett az egyetemnek, akkor én azt éreztem, hogy nem akarok elmenni ebből a városból, Kolozsvárról, és azért mindent megtettem, hogy ott tudjak még maradni. Így például beálltam egy könyvesboltba, a központba, egy magyar könyvesboltba elárusítónak. Ott voltam 9 hónapig, aztán 2003 őszén újraindult a bukaresti A7, amit áthoztak ide Marosvásárhelyre, és oda embert kerestek. Egyelőre ilyen terjesztői feladatokra, tökéletesen mindenes feladatra, és akkor gondolkodás nélkül elvállaltam, ugyanis az volt a célom, hogy valamilyen szerkesztőségbe bekerüljek. A Hétnél nagyon fiatal, lendületes csapat volt. Azt gondolom, hogy volt 3-4 olyan éve annak a lapnak, a Hétnek, ami azért abszolút meghatározott. Nem csak engem, hanem azokat is, akik olvasták, kicsit azért felkavart az erdélyi állóvizet minden értelemben. Úgyhogy az egy nagyon jó tapasztalat volt, átkerültem, így jöttem át Marosvásárhelyre. Azért volt jó a Hétnél dolgozni, mert ugye heti lapot szerkesztettünk, csütörtökön mentünk nyomdába, és hétről hétre aztán irodalmi szerkesztő lettem, meg közben amiért ilyen mindenes voltam, azért még adtam le szövegeket is, tehát vártak tőlem a szövegeket, és bizony nagyon kellett dolgozni, és ott tanultam meg határidőre igazán, tehát rövid, záros határidőn belül megírni szövegeket, az felelősség teljesen rendbe rakni, és leadni a szerkesztő asztalára, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó iskola volt, abból azóta is inspirálódom, és aztán 2005 decemberében pedig átmentem a Látóhoz, ahol egy sokkal nyugisabb élet van, ugye a Látó az egy irodalmi folyóirat, és havonként jelenik meg, az ember picit tud ráérősebb lenni, bár azért ott is vannak. És ott pedig a Látó honlapját kellett létre, nem létezett, és engem ezzel bíztak meg, és azóta is az online részét kezelem, plusz mindenféle szervezést én csinálok.
Mennyire segített neked az újságírói munka úgy a Hétnél, mint a Látónál, abban, hogy forgatókönyvíró legyél?
Hát, ahogy már mondtam, a határidők betartása az egy szerkesztőnek és egy írónak is szerintem nagyon fontos jó tulajdonsága lehet, hanem nagyon fontos. És amikor később forgatókönyveket kezdtem el írni, tudom, mert mondja a producerem, mondják a kollégák, akikkel együtt dolgozok, hogy hát hihetetlen, hogy mennyire be tudom tartani ezeket a határidőket. Szóval, hogy amikor dolgozni kell, akkor keményen dolgozom, és szeretem nem hogy időre, hanem még korábban leadni, és ez merem remélni nem megy a munka rovására. Vannak határidők, amit be kell tartani. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Íróként ezt meg kell tanulni. Hát meg egyáltalán a szöveggel való bánás, a forgatókönyvírás is, ahogy arról annyiszor beszéltünk, szerkesztői feladatokat igényel. Tehát szövegeket át kell csoportosítani, szekvenciákat előre vinni, hátra vinni, mozgatni, ami egy nagy szerkesztői munka, hogyha úgy tetszik.
Biztos vagyok abban, hogy jó pár forgatókönyved nem jött össze, vagy nem úgy jött össze, hogy te szeretted, és nem érted el vele a kívánt hatást. Ez hogy érintett téged?
Na, most a kudarcokról kérdezel, biztos. Hát figyelj, senki nem éli meg a kudarcokat jól, mert nem jól éljük meg ezeket, és az ember tud szenvedni, én is tudok szenvedni. Amikor visszautasítanak egy-egy nagyon sok munka árán létrejött és befektetett idő és energia után létrejött alkotást, forgatókönyvet, akkor az nagyon-nagyon rosszul tud esni, és van egy-két nap, amikor legsötétebb kút mélyén találja magát az ember. Az a fontos, hogy egyrészt tudatosítani kell, hogy aki forgatókönyvet ír, az akármelyik projektjével szembe találkozhat ezzel a visszautasítással, ugyanis a filmek rengeteg pénzbe kerülnek. Tehát nem olyan, mint egy regény vagy egy verses kötet, amiért szintén rengeteget kell dolgozni, viszont viszonylag egyszerűbb a kiadás abból a szempontból, hogy nem akkora a költségvetése. Míg egy film 500 millió forinttól 200 millió, 500 millió forint, tehát repülnek a milliók, addig egy könyvet azért jóval kevesebbért ki lehet adni. Tehát óriási a felelősség a döntéshozók kezében is, és mindenféleképpen. Úgyhogy, hogyha ezt megérti az ember, akkor meg tud erősödni, és egy új projektnek úgy kezd neki, mint hogyha az előző sikerült volna. Illetve arra is jó még a visszautasítás, hogy át tudja az ember gondolni, hogy hol hibázhatott, mik azok a szempontok, amit ha betart esetleg, akkor egy következő filmterve arra támogatást kap, hogy az meg is valósuljon. Tehát itt nagyon sok mindent figyelembe kell venni. Például a történelmi filmet írunk, akkor nem kell nagy hadsereget és nagy csatákat vizionálni, mert egyszerűen nincs ez a pénz Magyarországon és Romániában, bárhol Európában, amit le lehet forgatni, mint amit Hollywoodban megcsinálnak. Szóval, hogyha ezeket azért figyelembe kell venni, és akkor lehet, hogy nagyobb esélye van az embernek arra, hogy vászonra kerüljön a víziója.
Vásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Térjünk vissza egy kicsit a látóhoz. Miután eljöttél a héttől, a látóhoz kerültél. De te akartál oda menni, vagy találtál egy állás lehetőséget, téged hívtak oda? Hogyan történt ez a váltás?
Hát egyszerre volt a kettő, hívtak is oda, és menni is akartam. Tehát ugye az, korábban mondtam, hogy szerkesztőségbe akartam bekerülni, de mivel az irodalom érdekelt, inkább egy szép irodalmi lap vonzott. Hát nem nagyon emlékszem már pontosan, hogy volt. A lényeg az, hogy ez egy nagyon tudatos döntés volt, tehát hogy nagyon nagy örömmel mentem. Egy óriási megtiszteltetés volt. Arra emlékszem, hogy ez úgy sokáig nem hittem el, hogy ez mennyire megtisztelő, és hogy tényleg így van. Ez nagyon nagy nevek dolgoztak a szerkesztőség, Kovács András Ferenc, Kossuth Díjas költő, Láng Zsolt, Vida Gábor, akik mind valahol a példaképeim voltak. Gálfalvi Gyurka, aki az egyik legjobb szerkesztő, akit ismerek. Szóval egy nagyon, nagyon komoly társaságba kerültem, és először szinte meg sem mertem szólalni. Mondjuk ismertem őket, főleg Vida Gábort, vele korábban jártuk az erdőket, a hegyeket, főleg a Kelemen havasokat, úgyhogy vele volt kapcsolatom, és ismertem, de úgy beülni egy szerkesztőségbe az egész más. Még nem volt megjelenve egyetlen kötetem se. Ugye 2005 decemberétől kerültem oda, és rá egy évre jelent meg az első novellás kötetem. 2006 októberében, novemberében. Szóval éreztem, hogy itt kell bizonyítani is, meg. Szóval nem volt egyszerű, de azért, és egy nagyon jó iskola azóta is.
Újságírástól filmvetítésig, hiszen te szervezel filmvetítéseket is, ahova rendszerint elhívod a forgatókönyvírót vagy a rendezőt. Hogyan született meg ez az ötlet, és mennyi időbe telik a szervezés egy-egy filmvetítésnél?
Úgy az ember úgy egy-két hónappal korábban elkezdi, ugye ezek mind pályázati úton valósulnak meg, tehát először megpályázzuk. Német előtt Szabolcs barátommal szervezzük, aki az RDFM-nek a műsorvezetője, és óriási filmes tudása van, sokkal nagyobb, mint az enyém. Nekik volt egy filmklubjuk korábban az Édentől Keletre, és akkor azt mondtam, hogy én ehhez szeretnék csatlakozni, és akkor pályázunk. És akkor az NK-nál pályázunk már 2 vagy 3 éve, és mindig megkapjuk a támogatást erre. Ugye András Lórán társulatánál a zsinagógában zajlanak a vetítések, ami egy nagyon ideális tér, és igyekszünk mindig meghívni. Hát az egy írót vagy egy rendezőt, a filmnek az íróját vagy a rendezőjét, levetítjük a filmet, és utána beszélgetés van az alkotókkal. Ugye az volt az elképzelés, nem ekkora találmány, ez a Látónak vannak folyamatosan 30 éve, korábban pedig az Igazszónál is voltak ilyen rendezvények, hogy az írót új író-olvasó találkozóra elhívni, és akkor tulajdonképpen ennek a mintájára próbáltuk felépíteni ezeket a filmes találkozásokat, és azt gondolom, hogy nagyon jól működnek. Van, amikor annyi ember jön el olyan teltházon, hogy tényleg alig már a földön is ülünk, úgyhogy én ezt sikeres rendezvénynek tartom, és október végén indul az új sorozat Szántó T. Gáborral, akinek az 1945 című, hát a világon mindenhol nagy sikerrel vetített filmjét fogjuk megnézni. Itt lesz az író, aki elhozza egyébként, mert szép író, elhozza az új regényét is, úgyhogy egyfajta kettős est lesz Látó és filmklubos esemény, de hát amúgy is összefügg.
Ha már írás és szép irodalmi írás, te íróként is tevékenykedsz, és jó pár könyved megjelent. Ezek mennyire hajaznak a forgatókönyvre, vagy mennyire hasonlítanak tartalmilag?
Néhány novellámból írtunk már forgatókönyvet, illetve az Alakváltók című regényem az úgy íródott, hogy párhuzamos íródott a Pusztai Banda című forgatókönyvemmel, amiből egyébként most előkészítettem egy 5 részes filmsorozat tervet, egy treatmentet, majd be fogunk adni pályázni, úgyhogy ha minden jól megy, akkor talán lesz egy a székelyföldi, a székely ellenállókról egy ilyen, az 50-es évekbeli székely ellenállókról egy talán lesz egy sorozat, ez még a jövő zenéje, de mi igyekszünk. Szóval akkor úgy írtam az Alakváltókat, hogy párhuzamosan ezzel a filmmel, ezzel a forgatókönyvvel, és persze nagyon sok mindent átvettem, nem akartam kétszer dolgozni, meg nem is volt értelme, mert úgyis ugyanazt gondolom. A szépírás azért, a szépirodalom azért jóval másabb, mint a filmforgatókönyv nyelve, sokkal nyelvileg, sokkal inkább megkomponált dologról van szó, míg a forgatókönyvírás egyfajta nagyon objektív jelenlétet kíván, ahol a képekben gondolkozunk, és csak azt írjuk le, amit majd a vásznon vagy a képen remélhetőleg látni fogunk. Szóval egy sokkal szikárabb nyelv, és egy olyan funkcionális nyelv, amit bárki elolvas, például a rendező vagy a színészek, akkor azt rögtön értik, és nem kell azon gondolkodniuk, hogy akkor ez most hogy is van, és mi történik ezeken az oldalakon, és hogy mit kell csinálniuk. Persze összefügg a kettő, ugye a képekben való gondolkodást említettem, jó, hogyha a szép író is tud képeket látni, amikor regényt vagy egy szép prózát ír. Úgyhogy ebben a tekintetben összefüggenek.
Ugye újságíró vagy, filmvetítéseket szervezel, író vagy, de úgy érezted, hogy ez nem elég, így ráléptél a tanári pályára is. Ezt minek hatására hoztad meg ezt a döntésedet?
Mondanám azt, hogy a megélhetés is közrejátszik, de hát nyilván ez így túl, azt gondolná a kedves hallgató, hogy túl prózai és ilyen önös szándékok, néha azért ezt is figyelembe kell venni. Igazából a doktori iskola elkezdésével van összhangban, ugye állami helyen vagyok, így kell tanítani, de azon kívül pedig azt gondolom, hogy van egy olyan minimális tudásom a forgatókönyvírásról, amit talán érdemes átadni. Ezt gondoltam, ebben nem voltam teljesen biztos, de ahogy lement az első év a tanításra, és most elkezdődött a második évem a tanítással egyreink, vagy hát úgy meggyőződtem róla, hogy van értelme. Fiatalokat érdekli a forgatókönyvírás, és nagyon-nagyon tehetséges gyerekekkel találkoztam, és nagyon jó kis játékfilm forgatókönyvek születtek, amik azt gondolom, hogy akár még filmek is lehetnének belőlük. Én legalábbis biztatom mindig a diákjaimat, hogy forgassanak, akár egy mobiltelefonnal, de hát erre azért több eszköz van a Művészeti Egyetem média karán, úgyhogy ilyen megfontolások, és az igazság, hogy eléggé megszerettem a tanítást, és jók a visszajelzések.
Az elején nem féltél tanárkodástól?
Persze, az ember mindig fél valahogy, de ezt csak úgy lehet leküzdeni, hogyha az ember odaáll és elkezdi mondani, és amikor már eléggé bele tudja élni magát, és látom, hogy van értelme annak, amit csinálok, tehát visszajelzések szintjén. A legfőbb visszajelzés az, hogy ugye mindig azt kérem, hogy jöjjenek mindegyik diák, hozzon egy saját ötletet, amit esetleg később kisjátékfilmé tudunk fejleszteni. És mindig az a meglepő, tavaly is, meg most is, hogy így szinte a semmiből előálltak már a második órán olyan ötletekkel, hogy így el voltam csodálkozva, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon megy nekik. Egy órát tartottunk csak, elmondtam, hogy nagyjából ez hogy nézne ki, beszéltünk egy kicsit arról, hogyan születnek az ötletek, és mi kell ahhoz, hogy elfogadjuk azt, hogy ez egy filmötlet, ezeknek van néhány szempontja, tudjuk ki a főszereplő, tudjuk mi a történetünk vége, stb. És rögtön nagyon-nagyon-nagyon helyes és nagyon vagány ötletekkel jöttek a diákok, és akkor mindig meglepődöm, hogy ezt nem gondolom voltam volna ilyen hamar. Nekem például biztos nem jutna ilyen hamar eszembe ennyi jó ötlet. Úgyhogy ezek mind nagyon jó visszajelzések, és azt gondolom ez a fontos, és innentől az ember már nem a kezdeti félelmeivel viaskodik, hanem azzal, hogy akkor ezeket az ötleteket végig tudja vinni, végig tudja segíteni a diákokat, hogy ezt végül is olyan formába öntsék, olyan forgatókönyv formába, amely bárhol megállna a helyét a világon.
Elég sok elfoglaltságod, avagy munkahelyed van, de mégis, hogyha választani kéne, melyik mellé tennéd le a voksod, és miért?
Biztos, hogy a látó mellé, mert a látó ez egy olyan hely, ami megengedi azt, hogy sokféle foglalkozása legyen az embernek, sok irányba tudjon kinézni, szétlátni. Ugye a látó szó is ezt sugallja, hogy egy olyan elefántcsont toronynak, mert ez nem a visszavonulás helye, hanem egy olyan toronyban szeretem tudni magamat, vagy látni magamat a látónál, ahonnan messzire el lehet látni, mivel az irodalomhoz közel álló társművészetek, azokat jó látni, és érdemes figyelni. A kortársművészet az, ami mindig a legtöbbet elárulja arról, amiben vagyunk. Persze fontosak a klasszikusok, meg mindenféle más dolog is, de az igazán a kortársművészet az, amiről még nem is tudjuk eldönteni, hogy valaha klasszikus lesz, vagy nem, vagy hogy meg fog-e szilárdulni, bekerül-e a kánonba, de abban a pillanatban mond valamit, és nagyon élő, és nagyon friss, és az mindig nagyon jó. Most ezért jó a látó, hogy el lehet látni messzire ebből a helyről, el lehet látni odáig, hogy az ember forgatókönyveket tudjon meglátni, és írni, el tud jutni odáig, hogy taníthasson. Szóval, hogy egy nagyon nyitott hely, és egy nagyon nyitottá tudja tenni az embert a látó.
És hogyan látod magad 20-30 év múlva?
Hát remélem lesz három jó filmem, amit leforgattak. Van még most egy vagy két regénytervem, kettő mondjuk, amit meg szeretnék írni, plusz most írom a gyerekkönyvemnek a folytatását, azt is nagyon meg szeretném írni. Hát így mind együtt, és remélem egy békés világban fogom magamat 20 év múlva találni.
Robert, köszönöm a válaszokat, köszönjük a beszélgetést, mindenben sok sikert kívánok számodra. Tisztelt hallgatók, az elmúlt percekben Szabó Robert Csabát, írót, forgatókönyvírót, a Látó Szépirodalmi Folyóirat szerkesztőjét, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanárát, valamint az Alma Mater szerkesztőjét, Nagybodo Szilárdot hallották. Most búcsúzom. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Viszont hallásra!